1, 2, 3. Hallottok? Hallottok. Kedves testvérek, rögtön egy kéréssel kezdem, akiket még nem ismerek. Kérem, hogy engedjék, nem halljátok? Mert ez sokkal jobb. Köszönöm. Szóval egy kéréssel kezdeném, akik újak, akik most jöttek először hozzánk, azokat Isten hozta, és azt szeretném kérni, hogy egy nagy kérésem az lenne, hogy szabad-e tegezni. Nem egy udvarias dolog, amit az ember mond, de most, amikor Isten igéjéről szeretnénk beszélni, akkor talán ez egy természetesebb nyelv, hogyha ha tegeződünk. Köszönöm szépen. Ahogy itt Endit hallgattam, és hát Isten volt az, aki vezetett bennünket a dicsőítésben, megint arra gondoltam, hogy wow, Isten már megint elképesztő, és kicsit arra válasz talán, amivel én készültem, amit Endi vezetett itt elő. Ugyan Galata levél 4. fejezettel mentünk, Szem volt a vezetőnk Isten igéjében a múlt héten, és akkor innen folytatjuk, ha jól tudom, akkor a Galata levél 4. fejezet 8. versétől egészen 4. fejezet végéig. Hallgassuk Isten igéjét. Azelőtt ugyan, mivel Isten nem ismertétek, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem Istenek. De most, amikor megismertétek Istent, sőt, ismertek vagytok Isten előtt, hogyan fordultok ismét az erőtlen és szegényes elemekhez, hogy azoknak újból szolgáljatok? Napokat tartotok meg és hónapokat, időket és esztendőket. Féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam köztetek. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti, kérve kérlek titeket, testvérek. Semmivel sem bántottatok meg, hiszen tudjátok, hogy a test erőtlenségében hirdettem nektek először az evangéliumot. És azt, ami kísértésetekre szolgálhatott testemben, nem vetettétek meg, és meg nem utáltátok, hanem úgy fogadtatok engem, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett hát az akkori boldogságtok? Mert tanúsítom rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok volna, és nekem adtátok volna. Hát ellenségetek lettem, mert igazat mondok nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak körülöttetek, hanem el akarnak tőlem szakítani titeket, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Jó dolog mindenkor buzgolkodnotok a jóban. Nem csak akkor, amikor jelen vagyok köztetek, fiocskáim, akiket fájdalommal szülök újra, míg Krisztus kialakul bennetek. Szeretnék most nálatok lenni és más hangon beszélni, mert nem tudom, miként is kellene szólnom hozzátok. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt, mert írva van, Ábrahámnak 2 fia volt, egy a szolgálótól és egy a szabadasszonytól, de az, aki a szolgálótól volt, test szerint született, aki pedig a szabadasszonytól, ígéret folytán. Ezeket példaképpen mondták, mert ezek az asszonyok a 2 szövetséget jelentik. Az egyik a Sínai hegyről valót, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Hágár voltaképpen az Arábiában lévő Sínai hegyet jelenti, és megfelel a mostani Jeruzsálemnek, ugyanis fiaival együtt szolgaságban él. A magasságbeli Jeruzsálem pedig szabad. Ez a mi anyánk. Mert írva van, örülj te magtalan, aki nem szűz. Újjong és kiálts, aki nem vajúcs, mert több fia az elhagyatottnak, mint annak, akinek férje van. Ti pedig, testvérek, mint ahogy Izsák, az ígéret fiai vagytok. De amint akkor az, aki test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. De mit mond az írás? Üzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem fog örökölni a szabadasszony fiával. Tehát testvérek, nem a szolgálónak vagyunk fiai, hanem a szabadasszonynak. Amen. teljesen egyszerű, világos mindenkinek. Amit olvastunk, egyből leesett a 20 fillér, hát nekem is, ahogy így készültem. Uram, mit fogok mondani én most vasárnap délelőtt, te jó ég? Megpróbálok szépen nyeletes tónusba beszélni, hát a legalább akkor elalszanak a kedves testvérek, és nem fogják észrevenni. Te jó ég, semmiről se beszél ez az ember. Olyan jó ez a mély, meleg hang. De nem. Azért van egy-két gondolatom. Egy picit arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy Isten miért mondja azt, hogy ő a kegyelem istene? Miért nem akarja, hogy vallásos életet élve éljünk a világban, ismerve azokat a szabályokat, amiket ő fölállított az életünkben, éljük a mindennapi életünket, hanem ennél valamire többre vágyik velünk. Elnézést kérek, az elején egy pici, hogy is mondjam, bemelegítés vagy ismétlés az, de amit mondok, de talán fontos ezt így kimondani, mert innen indul az, amit hiszem, hogy Isten talán ma akar a te szívednek is, neked is mondani. Az egész onnan kezdődik, Pálnál sem szól másról az evangélium, mint hogy Jézus Krisztus győzött. Győzött mindannyiunk életében, mert mit tett, ahogy a Kolosszeiekhez írt második levél, második fejezet, 14. versében írja, fölvitte a mi adós levelünket, a mi bűnös életünket, a mi bűneinket oda a keresztre, fölvitte, egyé vált vele, és meghalt. És mindezt azért tette, hogy mindannyian megmeneküljünk. Mindezt azért tette, hogy olyan teljes életünk legyen, amit Isten akkor szánt nekünk, amikor eltervezett és megteremtett bennünket. Hogy hogyan, arról, ha nem olvastátok volna még, házi feladat teremtés könyve, első, második, harmadik fejezet. Nagyon jó kis sztori. De ott van az ígéret a János 3.16-ban. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És valóban Jézus győzelmet szerzett nekünk. Először is az ő halála által, hiszen értünk, helyettünk önként odaadta az életét, és fölvitte a bűnünket a keresztre. Feltámadása által, mert amikor ő harmadnap föltámadt, akkor a bűn ott maradt legyőzve. A bűn nem támadt vele együtt föl. Bizony, azzal, hogy legyőzte a mi bűnünket, már nem mondhatjuk azt, hogy bármiféle károsztató ítélet lenne ugye ellenünk. Római levél 8. fejezet, első vers. Nincsen már károsztató ítélet ellenünk. És hogyha nincs ítélet, akkor ugye elhallgattatta a vádlónkat, aki Isten trónja előtt ott áll és vádol bennünket. Legyőzte a sátánt is. És azt mondja róla a Kolosszeiekhez írt levél első fejezet 18. vers, hogy elsőszülött a halottak közül. Akkor ez talán nekünk is jelent valamit, ugye? Mert hogyha Jézus Krisztus föltámadta a halottak közül, akkor ezt nem csak magáért tette, hanem értem is, érted is, mindannyiunknak. Nem véletlenül mondja azt, hogy atyám házában hajlékot készítek nektek, nem véletlenül ígérem azt, hogy elmegyek, mert van elég hely nektek is. És az ő győzelme az ő megdicsőülése által is meg lett szerezve, vagy megvalósult, hiszen Jézus Krisztus nem szűnt meg embernek lenni, amikor az Atya feltámasztotta. És ő benne, az ember odaül a mindenható Atya Isten jobbjára. Van egy közbenjárónk, aki értünk folyamatosan közben tud járni. Van valaki, aki folyamatosan figyel az életünkre, és Jézus Krisztusban Isten valami teljesen mást nyit meg a számunkra. De teljesen más távlatot nyit meg a számunkra. a mi életünk, ami korábban bűnös volt, annak egy következménye lehetett a halálunk. Jézus Krisztusban Isten megnyitotta azt az utat számunkra, hogy sokkal többről szólhat az életünk. Jézus, az új Ádám megmutatta, hogy milyen életünk lehet. Hogyha úgy éljük az életünket, ahogy Isten elképzelte, ahogy Isten megteremtett bennünket, ahogy Isten szándéka, terve szól a mi életünkben. Ez mi ránk is vonatkozik. És mit mond az Efezusiakhoz írt levélben Pál, egy picit ide kapcsolódva megint csak, második fejezet, negyedik verstől a nyolcadik versig. Arról beszél, hogy hát nem mi vagyunk az ügyesek. Hogyha megvan, ha megszereztük azt az életet, amit Jézus Krisztusban lehet. De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett. Kegyelemből üdvözültetek. Vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban, hogy megmutassa a jövendő időkben kegyelmének bőséges gazdagságát hozzánk való jóvoltából Jézus Krisztusban. Mert kegyelemből üdvözültetek a hit által. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Nem az ember, nem az én érdemem az, hogy Isten új életet ad nekem. Nem én szereztem azt meg, nem mi szereztük azt meg. Jézus Krisztus az ő halála, az ő föltámadása és az ő megdicsőülése által adja ezt nekünk. Nem a mi érdemünk. De hogyan kapcsolódik mindez ide? Miért beszélek én most erről a Galatákhoz írt levélnél? Hát azért, testvérek, mert Istennek a mai híre is az, hogy az ő kegyelme az, amiben részesíteni akar bennünket. Az ő kegyelme az, amit szeretné, hogy megértsünk, hogy megéljünk és elfogadjunk. Mert új életet kaptunk tőle. Jézus Krisztus megszerezte nekünk azt, hogy Istennel lehetünk. Hogy az a bűn, ami elválasztott korábban Istentől, az már nem állhat Isten és közém. Új életünk van, hogyha Jézus megvalljuk megváltónknak, és megváltoztatjuk az életünket. Hagyjuk pontosabban, hogy Isten megváltoztassa, és megtérünk. És Isten nem hagy ezen az úton üres kézzel, mert hogy az új élet, ne lepődjünk meg, az egy új kezdet. Isten az ő lelkét adja mellénk. Nem egyedül megyünk, nem a saját erőmből kell tovább folytatnunk, hanem Isten az, aki az ő lelke által megerősít bennünket. Hogyha új életről beszélünk, akkor kapásból talán egy csecsemő jut eszünkbe, az újszülött, aki megszületik erre a világra, és tulajdonképpen gőze nincs, hogy itt most mi várja. És annyira örül neki, persze ennek vannak biológiai oka is, hogy fölsír rögtön, hogy mi ez. És ahogy bizony az újszülött, egy csecsemő megtanulja azt a szülei segítségével, hogy mi is veszi körül, hogy hogyan is működik ez a világ körülötte, hogy tulajdonképpen hogyan kell élni ebben a világban, hogyan tudja aztán később szó szerint is az első lépéseket megtenni, ugyanúgy történik ez a mi új életünkben, amit Jézus Krisztus által kaptunk. És azt hiszem, hogy egy jó példa lehet a saját gyerekünk, vagy az ismerősünk gyermeke ebből a szempontból, mert azt látjuk rajtuk, hogy ők ugye mint a szivacs szívják magukba ezt az új életet. Szeretnének mindent megtanulni, elképesztően kinyitottak és kíváncsiak a világra. Hát bizony, ebben az új életben mi is, hogyha szeretnénk jól járni, megtanulni, akkor arra buzdít bennünket Isten, hogy legyünk mi is szivacsok. Szivacs a Szentlélek számára. A szivacs ugye felveszi azt, ami megtölti, és aztán nem tartja magában, hanem ki is engedi. Megosztja azt, amit kapott, úgymond az ember másokkal. A lelket másoknak is adom, amit kaptam, mások felé is szolgálok, hiszen Istentől sem azért kaptam, hogy megtartsam magamnak. Aztán a második dolog az, hogy hál' Istennek nem nekünk kell kitalálnunk, hogy hogyan kell éljük ezt az új életet, hanem van valaki, aki, mint mondtam, elénk érte. Ez a valaki nem más, mint az új Ádám Jézus Krisztus. Evidencia, amiről beszélek. De mégis sokszor elfelejtjük azt, hogy tényleg bizonyos dolgokat az életünkben nem kell, nekünk kell megharcolni először, nem nekünk kell kitaposni az ösvényt, engedni kell Isten lelkét, akit Jézus is megkapott az atyától, hogy vezessen. És ugyanaz a tanácsolás lelke, ugyanaz a jó tanács lelke tud engem is vezetni. Aki Jézus megerősítette, aki Jézust vezette. És hát igen, egyre több testvérem mondja azt, akivel beszélgetek, és én is ezt érzem az életemben, hogy igen, itt ez az új élet, itt van, amit elkezdtünk élni, és bizony nem mindig járjuk úgy, mint a győztes életet. Nem mindig tudom úgy megélni az életemet, mint aki győztes Jézus Krisztusban. Nem mindig érzem azt, hogy Isten velem van, nem mindig érzem azt, hogy hallom az ő hangját, nem mindig érzem azt, hogy tudom, hogy mit akar. Akár csak a következő lépést is tudom. Nem mindig érzem azt, hogy Istennek a vezetése az az enyém. Sok féleképpen írták le a testvéreim ezt az állapotot. Volt, akitől hallottam, hogy ez olyan, hogy megyünk a közösségbe, így szépen lassan, és akkor így egy ilyen szép hosszú ruhával, vagy takaróval valami le van ott takar, és kérdezik, hogy ez micsoda, és akkor mondom, hogy hát ez a belem. És így húzom, és hogy de könnyű ez a keresztény élet. Dicsőség Istennek, Jézusban győztesek vagyunk. És lehet, hogy biológiai csodaként meg ott a végén ott dobog a sebzett szíved is ennek a bélnek. De a kis bélnek. Győztesek vagyunk. Volt, aki azt mesélte, hogy előtte ő szárnyalt az imádságban. Ez az Uram, vezess! De jó! Hú. És aztán nagy csend. És semmi. És hiába imádkozom, és hiába fordulok Istenhez, hiába borulok le előtte, amit találok magam körül, összes gyertyát meggyújtom, és nem tudom már, kibontom a padlót, és úgy borulok le, hogy még mélyebben van a fejem, mint a padló, és akkor sem. Akkor sincs ott Isten. Mi ez? Mi történik ilyenkor? Talán Isten megszűnt engem szeretni. Talán Isten megszűnt kísérni engem. Nem. Az, testvérek, ami ott a megváltásban Istentől kimondatott az életem felett, az nincs érvénytelenítve. Az, hogy Isten kimondta felettem, hogy örökké szeretlek téged. Jeremiás 31:3, hogyha meg szeretnéd keresni. Az, hogy te vagy az én szeretett lányom, te vagy az én szeretett fiam, benned lelem az én kedvem. Az nem érvénytelenített. Az, hogy Isten szeretett és úgy teremtett meg, mint az ő egyetlen gyermekét. Úgy gondol rám, mint az ő legkedvesebb, legszeretettebb gyermekére, az Isten szerelmes belém. Az nem szűnt meg. Ez nem csak a megváltásra van tartogatva. Ez a megváltás után semmit nem változott. Ahogy a bűn után nem változott meg, hogy Isten szeret engem, és Isten ragaszkodik hozzám, és jön utánam, és ő kezdeményez, és elküldi az ő fiát, és megment engem, az nem változik meg a megváltás után sem. Ugyanaz az Isten az, aki kísér engem. Semmit nem változott az ő szeretete. Isten nem hagy magamra a pusztában. Ez a pusztában járás, kedves testvérek. Isten nem hagy magamra, hanem kísér engem. Emlékszünk az Emmauszi tanítványokra, tudom, mindig ezzel jövök, elnézést kérek, még egy néhány szó fogom mondani. de az egyik kedvenc sztorim, majd még jön a másik is, majd lesz még tékozló fiú is. A tanítványok sem látták, hogy Isten velük van. Mennek Emmaus felé, és dörmögnek maguk elé, mint mi a pusztában. És hol van ilyenkor Isten? És miért csalódtunk benne? És nem igaz, hogy az életem már megint merre megy. És nem igaz, hogy Isten nem hallgat meg. És nem igaz, és nem igaz, és nem igaz. És Isten szépen csöndben ott kísér. Itt kíséri őket, és megkérdezi, hogy mi történt Jeruzsálemben? Meséljétek már el. Szinte hihetetlen humora van Jézusnak. Közelebb lett volna lehet, hogy egy tockos is kapott volna tanítványoktól. Mégis hova ő járt el, te testvérem. Isten a pusztában nem hagy magamra. Soha nem hagy el. Ez a pusztában is érvényes, kedves testvérek. Isten velem jön. Sőt, még többet mondok, ő előttem járt. Ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent a pusztában járni. Ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent az, hogy egyedül lenni. Ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent az, hogy magányosan lenni. Ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent az, hogy elhagyatottnak lenni. Ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent az, hogy üldözést szenvedni. Ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent az, amikor azt gondolom, hogy atyám, miért hagytál el engem? Igen, az ő szeretete azóta sem változott. Hűséges az ígéretéhez. Ne gondoljuk azt, hogy azt a kárpitot, azt a függönyt, ami ott ketté szakadt a jeruzsálemi templomban, amikor Jézus átadta az életét az atyának, azt Isten éppen szépen újra szőtte. Nincs a függöny ott. Nincs a kárpit ott, amit a szentek szentjét tőlem elválasztaná. Az Isten jelenlétét, az Isten bensőséges szeretetét, az Istennel való kapcsolatot tőlem elválasztaná. Nem szőtték újra a függönyt. Nincs kárpit ott. Az továbbra sincs ott. A másik fontos dolog a pusztában, hogy Isten engedelmességet kér tőlem. Bizony, lehet előre szaladni. Lehet azt gondolni, hogy majd én megoldom. Van nálam 200 liter izotóniás ital, és jó fogom bírni, és uram, majd előre szaladok, és akkor gyorsabban megleszek a pusztával. És aztán rájövök, hogy Isten jobban ismeri az életemet, mint én. Ez néha eléggé nehéz. Tudom, hogy nehéz elfogadni. Én is sokszor úgy vagyok vele, hogy nagyon megpróbál annak a belátása, hogy Isten jobban ismeri az életemet, jobban ismer engem, és megmerem kockáztatni, jobban is szeret engem, mint én magam. És talán a te életedben is ez a helyzet. Érezted már azt, hogy rájöttél már arra, volt már olyan eset az életedben, amikor rádöbbentél, hogy talán Isten jobban ismeri az életem, mint én saját magam? Elég kiózanító, többször gondoltam mostanában erre, hogy ugye azt mondja Isten igéje az 1. Korintusi levél 10.13-ban, hogy Isten pedig hűséges, és nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést. És rájövök, hogy többet bírok a kísértésből, mint amit én gondoltam, hogy bírok. És Isten többet enged meg, mert ő tudja, hogy mit bírok. És tényleg nem fog többel terhelni, tényleg nem fog, még azt is mondom, hogy nem fog elmenni a farig az életemben. Mert ennél jobban szeret. Ő nem szenvedtetni akar, ő nem kínozni akar. De megengedi a próbatételeket, mert szükségem van rá. Bizony sokszor éreztem úgy most ezen a héten, kifejezetten, hogy Istenem, az ember ugye pöröl. Istenem, miért hagyod, hogy ez történjen velem? Miért hagyod, hogy igazságtalanság éljen? Miért hagyod, hogy ezt tegyék velem, hogy föltörüljék velem a padlót? Miért vagy erre vak? Miért vagy erre vak, ami történik velem? Ilyenkor tartozom egy vallomással, persze, ti szentek vagytok nálatok, ez valószínű, hogy nem történik meg, hogy ilyenkor általában elfelejtem, hogy Jézus, Isten az én bűnömre is vak. Hogy nekem is kimondja azt az életemben, hogy Isten igazságossága lettem ő általa. Pontosan abban, 2. Korintusi levél 5.21, hogy ő hagyta, hogy Isten bűnné tegye. Értem. És ezért az ő igazságossága lehet. Ott van bennem a pörlés, ott van bennem a perelés, szegediesen vagy nem szegediesen, és ugyanaz vagyok, az a fiú vagyok, az idősebb fiú ott a tékozdó fiú történetéből, aki nem akar bemenni. Nem akar bemenni az atyának az ünnepségére, az atyának a lakomájára, hanem azt mondja, hogy én nem. Mit csináltál? Miért engedted meg neki, hogy ezt csinálja? Én bezzeg, én mit csináltam? Követtelek. Az életem a tiéd. Hogy hagyhattad ezt? És vegyük észre, hogy Isten oda megy ezelé a bátyja elé is. Gyere be! Isten behív az ő lakomájára. Isten nem a tetteinket nézi. Isten kegyelmet akar. Isten az ő kegyelmét akarja nekem adni. Aztán ott van még egy teljesen könnyen érthető kis házi feladat Jézustól, a 8 boldogság. Azt szerintem mindannyian vettük a lapot, simán teljesen érthető, teljesen egyértelmű és könnyen emészthető téma. Igen, Isten országa teljesen más. Istennek a gondolkodása, ha úgy tetszik, a szabályai, ahogy ő gondolkodik és ahogy cselekszik, teljesen más, mint az én életem, mint ennek a világnak a gondolkodása. Nem méricskél, nem hasonlít össze, nem mondja, hogy ki a jobb. Egyet tud fokozni, azt tudja fokozni, hogy mennyire szeret engem. Mindannyiuknak azt mondja, hogy téged szeretlek a legjobban. Ez őrültség. Hát úgy lehet ilyet mondani, de mégis ezt mondja, téged szeretlek a legjobban. És így van ez a boldogsággal is. A boldogság az, amire Isten meghív. Azt akarja, hogy boldog legyen az életem. Azt akarja, hogy boldogan éljünk, de ez nem az a boldogság, amit én elgondolok az életemről. Isten elmondja, hogy ő hogyan gondolkodik a boldogságról. A boldogság az, amikor ő vele élem az életemet. Amikor ő az, aki kíséri az életemet, amikor ő vele kapcsolatban, ő vele bensőséges kapcsolatban tudom élni az életemet. Neki az idő nem számít. Nem is a tetteink fokozatossága az, ami ezt az egészet elősegíti, hogy én vele bensőségesebb kapcsolatomban élhetek. Egyedül az, hogy engedem az ő kegyelmét, az ő szeretetét az életemben működni. A boldogság egy érdekes dolog. Teljesen ingyen van, ugyanúgy, ahogy Isten szeretete. Nagyon érdekes volt a héten, valahogy, ez is valahol Isten csodája, kegyelme volt, beszélgettem az egyik munkatársammal, akinek nagyon beteg volt a kisfia, évekkel ezelőtt rákosként diagnosztizálták, és hál' Istennek meggyógyult. És akkor, amikor ő megtudta, hogy beteg a kisfia, akkor pedig tudom, hogy tehát hisz Istenben, de nem gyakorolja igazából a hitét, azt tudta mondani, hogy Istenem, fölajánlom az én fiamat neked. Hogy köszönöm, hogy adtad, de most fölajánlom neked. Tégy úgy vele, ahogy akarod. És mesélte nekem, hogy ő nem tudja, hogy honnan volt ez az erő benne. Ő nem érti ezt az egészet, hogy miért mondta ki, de valahogy, hogy Isten megnyitja ilyenkor egy pillanatra a szemünket. Arra, hogy mit jelent boldogságban, vele együtt élve lennünk. És az jutott eszembe erről a történetről, hogy Isten a 8 boldogságban Jézus által azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. abban a pillanatban, ahogy ki tudta mondani ez az édesanyja, meglátta Istent. És ez nem olyan boldogság, mint amit mi elképzelünk. Mint amikor a boldogságról kérdeznek bennünket, nem ezeket a képeket mondjuk. De mégis azt látjuk, hogy több ezzel az életem, hogy Istenben több ebben az életem. Mi a summázata ennek a negyedik fejezetnek? Talán az, hogy Isten azt mondja, hogy élhetem az életem szabályok szerint. Tehetek úgy, hogy mint ahogy a zsidók, hogy azt mondom, hogy Istenem, te szent vagy, ahogy énekeltük az énekben. Istenem, te túlságosan szent vagy, elérhetetlen vagy számomra. Én nem vagyok ilyen szent, én ezt nem tudom megtenni. Én élem az én vallásos életem, megadom azt, amit kell neked. De ennél többre vagyunk meghívva, testvérek. Isten kegyelmet akar. Az ő kegyelmét akarja nekünk átadni. Az ő kegyelmében akarja, hogy részesüljünk és éljünk. És ez sokkal-sokkal gazdagabb. De enyém a választás, hogy éljek. A kegyelemről még annyit, hogy eszembe jutott az, hogy ugye azt mondják, ezt egy állatorvos ismerősöm is megerősítette, hogy a hallás az az érzékszervi képességünk, ami utoljára megy el. Például a halálunk előtt, vagy amikor mondjuk valaki kómába esik. Nem érdekes, hogy a Római Levél 10.17-ben azt mondja nekünk Isten, hogy a hit hallásból fakad. Az utolsó pillanatban is Isten megadja a lehetőséget, hogy meghalljam az ő szavát, hogy meghalljam az ő kegyelmét, hogy meghalljam az ő szeretetét. Ott van a jobblator esete. Hát ilyen Isten kegyelme. Köszönöm. Amen. Szünet kávé, nagyon finom sütemények kaphatók ingyen a kinti pultnál. Kérjük kedves vendégeinket, frissüljenek föl, fáradjanak ki, majd érkezzenek vissza kipienten, vidáman. Köszönjük!